Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Máltai Szeretett Szolgálat Országos Központjába, a Máltai Tanulmányok folyóirat kerekasztal beszélgetésén, amelynek tehát a címe és a száma szenvedélyhez láncolva, függőségről, szenvedélybetegségről, Frankó András, mondhatom kollégám, hiszen Frankó András a Máltai Szeretett Szolgálat 2000-ben létrejött fogadó pszichoszociális műhelyének az alapítója, és a fogadó pszichoszociális szolgálat és a Máltai Szeretett Szolgálat egyébként roppant színes tevékenységi köre közül e konkrét az, amely életre hívta ennek a mostani számnak a tartalmát és a fókuszát.
Ebben a tanulmánykötetben 5 olyan írás szerepel, ami kifejezetten a szenvedélybeteg szülők gyerekeinek a témakörét járja körül, ami egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, és az utóbbi években leginkább ezzel törődünk és foglalkozunk. Mit jelentett nektek az, amikor megkaptátok a felkérést arra, hogy egy ilyen máltás tanulmánykötetben írjatok, pro bono, jelenjetek, megpublikáljatok? Hogy esett ez a felkérés, amikor egyszer csak úgy érkezett, hogy van egy ilyen tanulmánykötet?
Az én írásom az a fiatal szerhasználókról szól, és hogy amikor így jött, hogy akkor ez legyen a címem, akkor aztán elkezdtem gondolkodni, hogy a fiatalok szerhasználaton kívül inkább minden más csinálnak, de éppen mostanában olyan szert kevesebbet használnak. Nekünk is van Pécsen, most nyílt egy kamasz ambulanciánk, most indult egy online csoportnak hívjuk, ami offline van, mert hogy az online-on addikcióban lévő fiatalok járnak oda. Látjuk azt, hogy mint a 2010-től azért így világszerte van egy csökkenés a fiatalok szerhasználatában, amire én szoktam mondani, hogy ennek a háttérében alapvetően az okostelefon van, mert hogy a fiatalok nem unatkoznak, korábban megunatkoztak, és amikor nem voltak a téren, és éppen nem volt ötletük, akkor ez is van valamit, és akkor mindig volt valami, valakinek valamije, és akkor ettől elindulhatott valamiféle szerhasználat. Egy anyuka lefényképezte a gyereknek a számítógép mellett lévő ilyen vizeletes üvegeit, mert hogy a gyerek nem megy ki pisilni, hanem ott vannak az üvegek a gép körül, abba pisil, és megpróbálja nem kilépni, hogy akkor ne kell neki elmenni.
Az én cikkem az meg arról szól, hogy a különböző életszakaszokban milyen olyan elakadások vannak, vagy olyan problémák, amik abban az életszakaszban hangsúlyosabban érintik a későbbi addikciót. Van egy ilyen fejlődés szempontú elmélet a pszichológián és pszichiátrián belül, ami azt mondja, hogy vannak olyan életkori ablakok, olyan fejlődési ablakok, ahol ténylegesen egy-egy esemény máshogy hat, mint a későbbiekben.
Hát nagyon régóta foglalkoztat az, hogy mi a helyzet a testképpel, a testtudattal. Hát valahogy azt tapasztalom, és leginkább a színház tréning, színházterápia kapcsán, hogy megjelennek a különböző korú, a felépülés különböző fázisaiban lévő szenvedélybetegek a színháztréningen, és hogy egy ilyen nagyon elidegenedett kapcsolatuk van a saját testükkel, valahogy ez a test elvesztette az otthonosságát, elvesztette a szolgálatkészségét, és hogy foglalkoztat az is, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Tehát, hogy egy ennyire elidegenedett testben élni, az magával vonja a szerhasználatot és az egyéb függőségeket, vagy arról van szó, hogy a megbeteg test, a függőséggel terhelt test válik egyszer csak otthontalanná és kiüresedetté, és hogy valószínűleg mindkettő párhuzamosan fennáll, és mindkét jelenség egyidejűleg létezik.
A jövő kihívása, hogy a korszerű addiktológiai terápiás repertoár megérdemelt nyitottságot mutasson a test fókuszba emelése, a testkép kérdéseinek körüljárása és a testtudati munka felé. És azt kérdezném, hogy te milyen törekvéseket látsz erre, akár mondjuk kitekintve egy Magyarországon kívüli szakmai helyzetben, és hogy látod azt, hogy néz ki ez nálunk, hogy mennyire jelenik meg a testtudat és a testkép kérdése az addiktológiai repertoárban, és hogy ki mit tehetne annak érdekében, hogy ezt jobban megközelítsük, és hogy mennyire gondol a szakma arra, hogy a testre hogyan kéne figyelni az addiktológiai repertoár szempontjában.
Saját testünkkel való kapcsolat, ez a szó szoros és átvitt értelmében is az egyik legbensőségesebb kapcsolat. És azt gondolom, hogy nem reménytelen a helyzet, mert hogy ugye ismerjük a színházterápia gyakorlatát, Zsorzs Bálnak köszönhetően, és nagyjából ez a 90-es években terjedt el az addiktológiai ellátásban, javarészt egyébként a bentlakásos rehabilitációs otthonokban. Például a színházterápiában ugye meglehetősen nagy hangsúlyt kap a saját testtel szemben kialakított kapcsolat, a testben való létezés, a testhez kötődő élmények megtapasztalása, a test minőségeinek megtapasztalása, ennek a testnek akár a felvállalása a nyílt közönség előtt akkor, amikor egy színházterápiás előadásra kerül sor. És hát egyáltalán az, hogy test és test hogyan viszonyul egymáshoz. Magyarországon a színházterápia, mint olyan, vagy a színházhoz kapcsolódó terápiás megközelítés a szinte egyedülálló módon az addiktológiai gyakorlatban jelent meg. Nem olyan rossz a helyzet, és hogy vannak már életbe léptetett hagyományaink, de például azt nem látom, hogy a mindfulness az annyira erőteljesen tudna szervülni, miközben lehet létjogosultsága az addiktológiában, de ha egy picit így elkalandozunk a terápiától lényegesen távolabb eső peremterületekre, akkor például a jóga vagy a tai chi, ami sokban osztozik egyébként a mindfulness szellemiségén, igenis lehet helye az addiktológiában. Az, hogy megtapasztalom a saját testem ritmusát, a saját testem árnyalatait, azt, hogy mi mindennel tud, milyen élményekkel tud megkínálni a testem, vagy hogyan reagálok ezekre az élményekre, az azt hiszem, hogy egy borzasztóan fontos tapasztalás lehet egy felépülő szenvedélybetegnek, de ide kapcsolnám egyébként a sportot, ezt talán így hiányosság is fel tudom róni magamnak, ugye erről például nem írok a tanulmányban, de hogy ennek is van hagyománya, ugye a foci kupák, a falmászás, az asztali tenisz, szinte mindenre habon találunk egy pingpongasztalt, nem véletlenül. Tehát, hogy ezeknek is mind-mind lehet terápiás értéke. Azon felül ugye, hogy a sportban, például a csapatsportban ott összedolgozunk, tehát ott megint van egy ilyen komponens, hogy én veled hogyan tudok együttműködni, hogyan tudunk egy cél irány tekinteni. Mi van akkor, hogyha valami szorosan összekapcsol bennünket? Mi van akkor, hogyha le kell osztanunk magunk közt a szerepeket? Tehát én azt gondolom, hogy ennek nagyon-nagyon sok rétege lehet, és hogy talán nincs annyira kiaknázva, mint amennyire érdemes lenne kiaknázni, de hogy a lehetőségek ott vannak a szemünk előtt.
Sok függő, mondjuk kémiai függő, főleg az elvonás szakaszában így szívesen szabadulna a testétől, mert hogy a fájdalom az végülis a test szüli ezt a fajta fájdalmat, ami így elviselhetetlen, nyilván a fejben is van. A terápiában, amikor így az ember így épül fel, akkor nagyon sokszor láttam, hogy a mozgásnak a testnek inkább, mint mondjuk egy ilyen normál élet részeként van jelentőség, és nem is feltétlen csak az, hogy hogyan vagyok a testemben, aztán nyilván majd gondolkodhatunk, mint a Kap mondta, hogy tulajdonképpen ő egy magas ember, tudatával van egy alacsony testben, de hogy hogyan élünk a testünkben. De hogy ott meg nagyon sokszor azt látom, hogy inkább az fontos, hogy egy rendszeresség, a szabadidő eltöltésnek a fontos része, a mozgása, menjünk ki a szabadban, ne a gép előtt kockuljunk, tehát akkor ezek hogyan hoznak tulajdonképpen felépülési folyamatot, de inkább ilyen másodlagos okként, mint a normál életnek a része.
Van azért az autogén tréning is, ami egy testfókuszú relaxációs forma, ami végig is pszichiátriai osztályokon, addiktológiákon bevett, és tök jó, hogy van ilyen is. A másik pedig az nekem egy egyéni terápiás tapasztalatom, hogy főleg olyan klienseknél, hogy nagyon vegyes a társadalmi osztályokból érkező embereknek az aránya, de hogy valahogy az értelmiség körében, akik nagyon gyakran intellektualizálnak, racionalizálnak, tehát olyan elhárító mechanizmusokkal alkalmaznak, ami pont az érzéseknek így a megélését nehezíti meg. Én most pár éve elkezdtem javasolgatni egyéni terápia mellett mozgásterápiás csoportokat, és van most már sématerápia fókuszú mozgásterápia, van a Magyar Mozgás és Táncterápiás Egyesület, és nagyon, én nekem az a tapasztalatom, nagyon jól működik a verbális terápia, kiegészítve mondjuk a mozgásterápiás formákkal, és sokkal jobban felszakadnak az érzések.
Át is térnék a te témádra, Máté, aki ugye az életszakaszoknak a szerepét hoztad be, és egy ilyen életszakasz modellt jelenítettél meg az írásodban. Mennyire tudunk foglalkozni azokkal a kötődési nehézségekkel, amiket felsorolsz, illetve hogy azok a traumákkal, amik kisgyermekkorban jelennek meg. Te hogy látod, hogy lehetne ennek nagyobb hangsúlyt adni, vagy kellene nagyobb hangsúlyt adni a kötődési zavaroknak és a traumák kezelésének a kisgyermekkorban?
Azt, hogy már a magzatkorban vannak olyan behatások, hát évtizedek óta lehet tudni, hogy van epigenetika is, hogy ami akár a szülői viselkedés, a szülői táplálkozás, a szülői szerhasználat, azért az befolyásolja a gének kifejeződését aztán a későbbi generációba is. A trauma is ilyen epigenetikai hatás. Akkor van igazán összefüggés a trauma és a későbbi függőség között, ha a trauma gyermekkorba kerül elszenvedésre. Ha felnőttként vagy kamaszként későbbi felnőttkorba szenvedjük el, akkor már sokkal kisebb az erőssége a kapcsolatnak. És ennek számos oka van, többek között az, hogy gyermekkorban még a személyiség sokkal inkább alakul, és még sokkal kevésbé vannak meg azok a struktúrák, vagy azok a tartó osztopok a személyiségben, amik védenék mondjuk a külső behatásoktól a gyereket. Ha gyereket gyerekkori trauma ér, akkor az teljesen átírja az ő személyiség fejlődését is. Ez az egyik talán. A másik teljesen átírja a kötődési stílusát, vagy azt, ahogy ön kötődni tud a szüleihez, a világhoz. Ahogy aztán ő később kötődik mondjuk egy szerhez, én azt nagyon sokszor úgy értelmezem, mint egy ilyen kapcsolatpótlék, hogy az emberi, nem megfelelő emberi kapcsolat hiányába keres valamit, amit kontrollálni tud. Egy olyan kapcsolatot a szerhez, a videójátékhoz, bármihoz, ahol ő tudja irányítani, látszólag szabályozni ezt a kapcsolódást, miközben tudjuk, hogy valójában nem tudja. És pont ez az addikció lényege, hogy kontrollvesztéssel jár. Vannak azért szerzők, akik szerintem túlhangsúlyozzák a trauma szerepét a függőségnél, mint a minden függő traumatizált volna, és ez viszont nem igaz. Az esetek többségében sokkal inkább az ürességérzet az, ami bejósolja a függőséget, és nem feltétlenül a traumatikus sebek elszenvedése. Az, hogyha valaki traumatizált, és lelki vagy testi sebei vannak, azt szerintem, vagy nem csak szerintem, hanem azt látjuk, hogy bizonyos függőségeket jobban kijelöl, például az alkohol és az ópiát függőséget, amik elnyomják ezeket a lelki sebeket, vagy traumatikus emléknyomokat.
Hogyha nagyon korai életkorban ér engem trauma, és abban nem vagyok segítve a feldolgozásában, az milyen családban történik? Hát diszfunkcionális családban. Tehát, hogy nyilván nincsenek is ott azok a szülők valamiért, és nem biztos, hogy megerőszakolnak vagy vernek, hanem nem figyelnek rám, mert éppen ittassak vagy valami mást használnak, vagy mással vannak elfoglalva. Tehát, hogy azt gondolom, hogy mondjuk egy kérdőívben azt mondom, hogy rákérdezek, hogy történt-e vele ilyen olyan amolyan, és akkor valahol azt kellene nézni, hogy ez végülis milyen családban történik, vagy utána mi történik, mert pusztán csak igen, ez a trauma léte az egy fontos pont, de hogy utána mondjuk tényleg milyen közegben történik ez a feldolgozás, mert ugye azt is mondjuk, hogy egy diszfunkcionális családban felnövés, az tulajdonképpen az egy folytatólagos traumatizáció, és sosem történik valami nagy dolog, csak minden nap történik valami egy kis aprósága, ami így aztán telik-telik és nyomorít meg.
Hogy olvasson meg, hogy hallgatlak is téged, mint hogyha neked ez a korosztály, ez olyan kicsit, hogy nagyon szeretnéd a kamaszokat.
Mondhatjuk, hogy ha bármelyik szeletét így megnézzük, akkor az a szakemberek arról le tudnak írni minden patológiát, hogy abban mi a probléma.
Azt mondta Vekerdi, hogy ott mindent föl lehet mérni. Tehát, hogy olyan diagnózisokat lehet kiosztani egy úgynevezett normális kamasznál is, hogy teljes sort fel lehet.
Igen, az valami olyan rácsodálkozás a világra, és hogy így a felnőtt szemmel, meg annyira nehéz érteni. Most talán nem láttam ilyen kiállításokat, a drogprevenciós kiállításokat, egy időben ez ilyen nagyon menők voltak, és akkor így mindenféle termek voltak, és az utolsó teremben általában volt egy koporsó. És akkor, hát mert a drogozásban meg lehet halni. És hát, hogy egy kamasznak mi sem kell jobban, mint hogy tényleg ebbe lehet halni, hát akkor kettőt kérek belőle, és nem tudom is, és még többet. Pont az egyik fiú, aki járt hozzám 16-17 éves korába, és azt mondta, hogy mikor ott leült velem beszélgetni, akkor érezte először, hogy amit mond, azt én komolyan veszem, és hogy annak így van jelentősége. És ugye ott kezdte el érezni, hogy a kimondott szóval ő hogyan vállal felelősséget, igazi kamaszvonás, amikor a Rádgéber László kitalálta, a PVSK-nek volt a kosárlabda edzője, biztos sokan hallottak róla, hogy átugorja az orrfűi tavat, és akkor a Lovasi András volt az edzője, és mindenjön készültek erre a tó átugrás, és mondtam, hogy na, ez egy ilyen igazi kamaszos tett, nem? Tehát, hogy mint a szálakakukban a McMurphy, hogy mindenki tudja, hogy nem lehet megemelni azt az irdatlan betontömbbe, de legalább megpróbáljon. Az, hogy a kamasz az pont így működik, és hogy én nekem ez így tetszik. Ha ott van néhány ilyen semmire kellő kamasz, akkor ha az ember őket egy kicsit így megpöckölgeti, vagy segíti, egy gödrön áthúzza, akkor tényleg ott van az egész élet előttük. Szokták mondani, hogy kellenek értelmes szabadidő eltöltési szokásokat tanítani, hogy persze nyilván tanítsunk meg, hogy akkor hogyan kell jó szórakozni, és akkor kultúráltam meg hasznos módon, és azt mondtam, hogy igen, meg kell értelmetlen szabadidő eltöltési szokásokat megtanulni.
Mi az, amit ti kaptok ettől a munkától? Tehát, hogy mitől jó ezt csinálni nektek? Az addiktológiai részét illetve.
Szokták mondani orvos kollégák, hogy hát ezzel az addiktológiával nem egy sikerorientált szakmát választottam, mert mondtam, hogy szerintem a magas vérnyomás kezelése az a nem sikerorientált, mert élete végig vérnyomás csökkentőt kell szedni. Hát az nem egy pálya. Itt meg igenis, hogy látom azt, hogy hát akit nem öl meg ez a dolog, ő próbálkozik, és jön, és újra, és hogy tudom-e a motivációt fenntartani, vagy tudom-e elérni, vagy tudok-e benne olyan kis magokat elültetni, amiben utána valami kihajt, és elindul valami. Évről évre változik, hogy vagyunk a különböző szerekkel, volt ez a designer drogőrület, most ezek a kütyük, hogy vagyunk ezzel a virtuális valósággal, tehát hogy akár terápia szintjén, akár addikció szintjén, hogy vagyunk a családokkal, hogy vannak a diszfunkcionális családokkal, tehát igen, nem tudom, ennyire sokszínű rendszert nem találtam még.
Ami engem nagyon foglalkoztat, az az erőforrások megtalálása. Hogy ezekben a segítő kapcsolatokban hogyan tudjuk kölcsönösen kibányászni az erőforrásokat, és hogy az egy tök szép pillanat, amikor ezek így megmutatják magukat, ezek az erőforrások.
Talán ahogy így én is így próbálom beleásni magam egyre jobban, egyre több mindent megértek a függőkről is, magamról is, egyre inkább azt tudjuk mondani szerintem, hogy így az embereknek most már talán a többsége függő, hogyha mindent összeadunk, de legalább a 40-50% az emberiségnek. Tehát, hogy feltehetjük úgy is a kérdést, hogy miért foglalkozunk emberekkel.
Ha jól értem, akkor van egy tendencia az elmúlt években, hogy a szerhasználat helyett a videójátékok és a más típusú, új típusú függőségek irányában mozdulnak el a fiatalok. Kíváncsiak, hogy milyen mintákat érzékel ezen a területen.
Talán az üresség sokszor az, ami a háttérében vannak, hogy ki akarjuk ezt valamivel tölteni, hogy az unalom az egy olyan dolog, ami azért így könnyen visz minket ebbe az irányba, és hogy mit tudunk tenni, amitől nem unatkozunk. Tulajdonképpen a sok viselkedés és addikció az valahol, akár mondjuk erről nem beszéltünk sokat, de amiket az egészség, a túlzásba vagy testedzés, az élménykeresés, az online mindenféle dolog, ezek tulajdonképpen csökkentik az unalmat, és egyébként így nem akarok ebből a burokból kimenni, akkor tulajdonképpen ezek elkezdenek addiktív módon működni. Ha nézzük azt, hogy mondjuk az addikció, mindig kérdés, hogy mitől, honnan függő valaki, vagy van-e ilyen határ, nincsen ilyen éles határ, hál' Istennek, mondjuk itt az orvosi diagnosztikai rendszerekben korábban volt egy ilyen határ, hogy akkor meddig vagyok egy abuzív használó, mikor vagyok függő. Manapság meg azt mondjuk, hogy van egy ilyen enyhe, meg középsúlyos, meg súlyos addikció. És ezek tényleg olyanokról szólnak, hogy az eltervezetnél hosszabban használok, meg nagyobb mennyiségben, kialakul egy tolerancia, hogy valahogy nem tudom ezt az űrt betölteni, hogy mindenféle szerep, zavarok, bizonytalanságok, káros következmények, aminek tudom, hogy a hátterében ez az én dolgom áll, és hogy azért felejtettem el kimenni a napra már 3 hete, mert még mindig nincs vége ennek a játéknak, vagy kimaradok a közösségi dolgból, elmulasztam a kötelező programjaimat. Tehát tulajdonképpen visz az engem bele. Magyarországon 2010-12 körül elkezdtek a prevenciós programok csökkenni, mind számukban, mind sokszínűségükben. Talán 2016-17-ben mondta az akkori nemzeti drogkoordinátor, hogy Magyarországon az univerzális prevenció nagyjából megszűnt, most ilyen javallott és célzott prevenciók vannak, főleg EU-s pénzekből voltak prevenciós programok. Annak ellenére, hogy Magyarországon nem történt egy prevenciós boom, ennek ellenére Magyarországon is, ha nézzük 4 évente az ESPAD-okat, akkor van egy csökkenés a különböző szerekben, az ópiát az tulajdonképpen 2000-től folyamatosan csökken. A designer drognak mondjuk volt 14-15 körül egy pupja, de aztán ez így elkezdett visszajönni. Tulajdonképpen a serkentő szerek azok, amik így nagyjából tartják magukat, meg a cannabis, de hogy sok fiatal az egyszerűen más csinál, mással tölti az idejét, mással nem unatkozik, és ez egyébként egy ilyen világméretű dolog, az online dolgok, az okostelefonok, a mesterséges intelligencia, a virtuális valóság terjedése miatt.
Azt is lehet tudni, hogy folyamatosan nő egy adat, tessék, a szorongásos zavaroknak az előfordulása. 20-30% az elmúlt években megnőtt világszinten a szorongásos zavaroknak a száma, és az ürességen túl nyilván olyan sok addiktív viselkedés, szorongás csökkentő is. Kimenni a kocsmába, vagy kimenni a közébe, megvenni a piámat, abból ki kell mozdulni a térbe, ami azt jelenti, hogy valahogy azt a szorongást le kell küzdeni, hogy egyáltalán kimozduljak a lakásból. Elővenni az okostelefont, leülni a videójáték elé, nem kell kimozdulnom. Szerintem ez is számít itt, hogy egyre jobban bezárkozik az ember különböző terekben. Ez nem függetlenül annyira Covid-tól se, ahol egyébként a WHO egyik szakembere javasolta az embereknek, hogy inkább videójátékozzanak és ne menjenek ki az utcára, mint egy ilyen ártalomcsökkentés végül is.
eleve ezekhez a kütyükhez sokkal korábbi életkorba férünk hozzá. Tehát míg mondjuk a pszichoaktív szerek használata, nagyon optimista vagyok, akkor azt mondom, hogy ilyen korai serdülőkorban történik, és akkor nagyon optimista voltam, de mondjuk 2-3 éves gyerekek kezébe már odaadjuk az okostelefont, odaadjuk a tabletet, és gyakorlatilag felhasználói szinten alkalmazza ezeket már óvodás korban, és hát ez tulajdonképpen már úgy húzalozza az idegrendszert is, de tulajdonképpen megkínáljuk őt egy olyan lehetőséggel, amiről ma már tudjuk, hogy ennek meglehetősen negatív kimenetele lehet.
Ez egy kapcsolat. Ugye készültek erről filmek, hogy akkor beleszeretek a személy számítógépembe, mert olyan szép hangon szól, és minden reggel mosolygós hangja van, nem úgy, mint a páromnak, vagy aki hol bal lábbal kell fel, hol jobb lábbal, és hogy akkor gyakorlatilag ez a mindig rendelkezésre álló valami.
Van minőségkülönbség? Tehát az, hogy én idő XY ajzószertől, a pszichoaktív szertől függök, vagy egy mesterséges intelligenciától akár, között tudunk tenni akár biokémiai tekintetbe különbséget.
Szoktuk ezt szétválogatni, hogy van kémiai megviselkedéses addikció, és azért akár kezelési módokat is megkülönböztetünk, vagy hát nyilván mondjuk azok a kémiai szerek, amelyek például fizikai függőséget is csinálnak, ott nyilván kell ott egy detox, mit tudom én, gyógyszerrel, vagy nem tudom én, valamivel elkezdjük a testedzéssel kiizzadni magunkból, és a viselkedéses addikció kicsit máshogy működnek, de hogy alapvetően maga az addikció, ez az üresség, ennek a megszüntetése, az a kín, ami oké, és mi lesz helyette, vagy mindazok a problémák, amik jelentkezhetnek testi-lelki kapcsolati szinten, azok nagyon hasonlók. Tehát például a rehabjainkban ott mindenféle függők gyógyulnak együtt, és mindegy, hogy heroint használt, vagy szerencsejátékot.
Ugye azt tudjuk, hogy az a legnehezebb, és az lesz a legerősebben addiktív, amikor a szükségletkielégítés nem késleltetődik. Tehát, hogy erre vonatkoznak ezek a cuccok, amik itt vannak nálunk, hogy nagyon gyorsan ki lehet elégíteni a szükségletet, rögtön lehet kapni valami fajta örömöt, vagy csökkenteni lehet azt a fajta frusztrációt, szorongást ezek által.
Ez attól nagyon-nagyon alattomos, hogy olyan szereken, vagy olyan szenvedélytárgyakon tapad meg a függőség, ami a mindannyiunk életének része. Tehát mindannyian használunk okostelefont, mindannyian használjuk az internetet nap, mint nap, és hogy ettől talán kevésbé válik nyilvánvalóvá, vagy szembeötlővé ennek a jelenségnek a patológiás volta.
Vannak a drogok, meg van a pornó, meg van a szerencsejáték, és azért ezeknél, itt az önsegítő csoportunknál is azt mondjuk, hogy van ez a mindent vagy semmi. Tehát, hogy nincsen olyan, hogy akkor csak kicsi alkoholt iszok. Tehát ez nem működik. Egy vásárlásfüggőnél nem mondjuk azt, hogy akkor te életedben nem mehetsz boltba, hanem azt mondjuk, hogy akkor tessék mértékletesen vásárolni, vagy egy workaholikot nem nyugdíjazunk, mert amint kap egy munkapadot, elkezd addiktív módon dolgozni. Ez viszont érdekes, hogy akkor mondjuk a terapeuták fejében ez hogyan van. Tehát, hogy már eleve úgy indulunk, hogy ez egy mértékletes sztori.
Nagyjából 10%-a a szenvedélybetegeknek, aki terápiás segítséget kap. És itt felmerül az a kérdés, ami sokszor ilyen tabu kérdés is, hogy mi van a 90%-kal, hogy van-e esetleg spontán felépülés, ami egy nagyon fontos kérdés, és szokták nézni ilyen longitudinális módon az ívét a szenvedélybetegeknek, és a szerhasználat azt úgy látjuk, hogy az egyre súlyosbodik, tehát az folyamatosan súlyosbodik legtöbbször, viszont például a videójáték függőségnél leírták azt, hogy ott van egyfajta ilyen felívelés, és utána egy ilyen lecsengő szakasz, tehát az életkorral az általában van egy átfordulása spontán módon is, hogy előbb-utóbb az viszont át tud fordulni, és jobb lesz, akár segítség nélkül is.